Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Zelcsényi Miklós, az NN Ultra Balaton versenyigazgatója, akit köszöntök. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És már csak néhány hét, és kezdődik ez a, ahogy mondtam, Közép-Európa legnépszerűbb versenye, Balaton kerülő versenye, amit meg lehet tenni egyéniben, váltóban, csapatban, bringával, mindenhogy. És hát láttad, érzékelted, hogy mennyire nagy örömmel fogadtak téged a millások, akik állítólag egyszer már megcsinálták, vagy majdnem megcsinálták együtt, de közben az Ács családilag is. Szóval lényeg a lényeg, hogy ezt nagyon sokan szeretik, és ők kezdtek arról beszélni, hogy itt a nevezés az tulajdonképp 12 másodperc a megnyitástól kezdve a zárásig. Amire én rácsodálkoztam, pedig én is tudtam, mi már sokszor beszéltünk, a népszerű futóversenyek azok gyorsan megtelnek.
Igen, abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor megnyitjuk a nevezéseket, akkor aránylag hamar beszokott elni. Ez persze jó pár dologtól függ, de így a tendencia évek során azt mondja, hogy egyre rövidebb és rövidebb idő kellett ahhoz, hogy teltházas legyen az esemény. Ez az idejében is így történt. Sőt, eljutottunk odáig, hogy az open verziót is le kellett zárni, mert tavaly 21 ezeren futottak az Ultra Balaton, idén pedig 25 ezer ember. Meghúztuk azt a határt, hogy nem fogadtunk már további nevezéseket.
Na erre akartam rákérdezni, tehát hogy ahhoz képest, hogy 2007-ben nem tudom 200 ember volt, tavaly 21 ezer, tehát mi az, hogy megtelt? Tehát ki dönti el, hogy megtelt? Hol van a határ? Miért van ott a határ?
Szerintem leszek én. Én döntöm el, méghozzá legjobb tudásom szerint.
Én ennek azért örülök, mert te ülsz itt, tehát tudok veled erről beszélgetni. Igen. Tehát mi alapján?
Az Ultra Balaton egy ugyanolyan verseny, mint egy vállalkozás. És azt szoktuk mondani, hogy egy vállalkozás két dolog tehet tönkre. Az egyik, hogyha túl lassan, a másik, hogyha túl gyorsan fejlődik. Ugyanez vonatkozik az UB-ra is. Tehát hosszú évek tapasztalat alapján látjuk azt, hogy mi az a létszám, amit biztonsággal tudunk kezelni. Mindig levonjuk az előző éveknek a tapasztalatát, ami nagyon sokat segít abban, hogy utána újra tudjuk az egészet butolni, és akkor ezt követően tudjuk azt, hogy mi az a létszám még, amit még biztonságosan úgy tudunk kezelni, hogy ne okozzon galibát se a versenyzőknek, se a településeken élőknek, mert itt értelemszerűen nem csak az a cél, hogy a versenyzők jól érezzék magukat, hanem élni és élni hagyni alapon kell ezt az egészet megszervezni. Több mint 50 települést érintünk, ezeket a településeken mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket, de nagyon fontos számunkra az, hogy a verseny a számukra ne egy teher legyen, hanem ők is ennek az élmény oldalát lássák, és úgy oldjuk meg ennek az egész eseménynek a lebonyolítását, hogy jövőre is visszamehessünk.
Ezt értem, de akkor hogyan ugrott 4000-et a szám tavaly óta? Tehát, hogy ez a 4000 plusz, ez hogyan kezelhető biztonságosan, és egyébként mit jelent, hogy biztonságosan kezel?
Hát első lépésben a tavalyi tapasztalatok alapján az öt fős csapatokat, azokat átsoroltuk a pénteki versenynapra. Ez több mint 120 csapatot jelentett, tehát az már eleve egy lépés volt, hogy őket nem a szombati versenynapon indítjuk el, hanem pénteken, és akkor mérlegeljük azt, hogy mikor lehet a legkorábbra betenni rajtokat. Azzal abszolút tisztában vagyunk az évek alatt, hogy mi az a csapat létszám, amit 5 percben el lehet rajtoltatni. Tehát, hogy azzal a módszerrel, amivel mi rajtoltatunk, gyakorlatilag tudjuk szabályozni azt, hogy mikor, melyik csapat, mikor ér oda egy ponthoz. Erre van egy elég precíz táblázatunk és egy pontos számolásunk, és így látjuk azt, hogy mennyi az az időintervallum, ameddig biztonsággal tudunk úgy rajtoltatni, hogy az első csapat az gyakorlatilag éjfélkor fog kimenni, az utolsó csapat meg 18 órakor, tehát egy olyan kígyót kell elképzelni a Balatonnál, aminek gyakorlatilag a mezőnek az eleje már majdnem siófoknál jár, akkor, amikor az utolsó csapat kimegy a rajtból. Megvan az ütem és a terv arra, hogy hogyan bővítsük biztonságosan a versenyt. Úgy gondoltuk, hogy ez a plusz 4000 fő, ez idén az a határ, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Bízunk benne, hogy idén is egy nagyon szuper versenyt fogunk lebonyolítani, és ezt követően lehetne egy újabb ütemet lépni. Azt látni kell, hogyha most teljesen óperra kinyitottuk volna, akkor lehet, hogy akár 30 ezer ember is bejelentkezett volna, vagy lehet, hogy ha külföld fel elkezdenénk hirdetni, akkor jönnének egyre többen és többen külföldről is, mert ez egy óriás buli és egy borzasztó jó élmény, de nem az a cél, hogy minden áron hirtelen növekedjünk, hanem az a cél, hogy azok, akik viszont eljönnek hozzánk, azok tényleg egy klassz élménnyel gazdagodjanak. vannak?
Ugye van egyéni, van csapat, van kerékpáros rész. Az egyéni, az igen, jól értem, és jól hangzik, az egymaga futja le, ugye? A
211 kilométert.
Egyébként mennyire a rendelkezésre álló idő? A 24 óra alatt meg kell csinálni?
Idejében a szintidőt azt úgy határoztuk meg, hogy 31 óra szintidő áll rendelkezésre. Ők pénteken reggel 7 óra 00-kor rajtolnak, és gyakorlatilag másnap délután 2-kor jár le a szintidejük. Ez alatt 50 pontot érintenek a Balcsi körül, ahol tudnak frissíteni. És érdekességképpen a tavalyi évben egyébként Mihalik Norbi egy nagyon-nagyon szuper időt futott, tehát 16 órán belül teljesítette a 211 kilométert egyedül. Az idei évben pedig Bódis Tamás nevét is felfedeztük a rajtlistán, ami azért érdekes, mert a Zuhanyhíradóból lehet tudni, hogy Tomi állítólag bomba formában van, tehát én egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha Tomi nem csak simplán a győzelemért szeretne jönni, hanem azért áll rajthoz, hogy ezt a fantasztikus időt ezt megdöntse. Azt, hogy sikerül, ez május 3-ára ki fog derülni, de egy ilyen versenynél egyébként nagyon-nagyon sok dologtól függ az, hogy születik-e csúcs, például, hogy milyen időjárás van. Van-e szembeszél, vagy nincs szembeszél. Hogy taktikázik a versenyző, vagy adott esetben kik futnak még a mezőnyben, mert Tomi mellett ott lesz a férfi mezőnyben, úgy tudjuk, Erős Tibor is, aki szintén egy nagyon-nagyon erős futó, és nagyon-nagyon jó futó, tehát lehet, hogy az ő párharcukból adott esetben egy harmadik jelenleg esélytelennek hit versenyző is kikerülhet győztesen, de az sincs kizárva, hogy egy űridő születik, tehát a bizonytalanságfaktor az egyéni versenyben mindig benne van. Arányok tekintetében majdnem 300-an fognak elrajtolni egyéniben, és a tavalyi évben körülbelül az 50%-a ért be az egyéni indulóknak, akik gyakorlatilag egy nagyon magas célba érkezési arány. Ez azt mutatja, hogy aki egyéni versenyre szánja rá magát, ő azért egy nagyon komoly felkészülést és sportmúltal rendelkezik, úgy vágna neki ennek a távnak.
Igen, erre akartam rákérdezni, de az, hogy az 50%-a ért be, a másik 50% az lehet, hogy útközben valahol feladta, vagy
biztos,
kiszállt?
Aha. Igen, igen.
Jó, tehát akkor a 300, tehát a 21 ezerből 300 volt az egyéni, és ebből körülbelül 150. Na, ez mutatja, mert én azért abban, tehát azzal kapcsolatban volt bennem kérdés, hogy ezt mégis hányan tudják megcsinálni.
Van még másik érdekes számunk, hogy mindenki az egyéniekre koncentrál, de a pénteki napot, azt mi az ultrafutók napjának hívjuk, mert akkor nem csak az egyéni, hanem a 2, 3, 4 és 5 fős csapatok is elrajtolnak.
Jó, hát egyébként az is óriás teljesítmény az is, csak én azt képzelem, hogy a nagyon nagy különbség a kettő között, hogy a csapatban van egy nagy kohézió, egy nagy erő, egy nagy motiváció, hiszen ott egymásért is tesszük. Tehát az egyénieknek ott iszonyat kitartásra van szükségük.
Igen, én biztos vagyok benne, hogy attól függetlenül, hogy 2 fős csapatról beszélünk, 5-ről vagy 13 fős csapatról, ott bejön a képbe az a faktor, igen, hogy nem csak magadért, hanem a többiért, igen, is futsz, ami egyébként egy óriási legális és hivatalos doppingszer. Viszont érdekességképpen az egyéniek mellett még a 2, 3, 4 és 5 fős csapatok azok majdnem 2000 főt tesznek ki. Tehát Magyarországon jelen állás szerint majdnem 2000 olyan ember van, aki az úgynevezett ultratáv futására alkalmas lehet, és ilyen szempontból azt gondoljuk, hogy az, hogy ilyen magas létszámban vannak ultrafutónk hazánkban, azért ez egy nagyon-nagyon pozitív és egy klassz dolog. Ez azt jelenti, az ultrafutást, ha pontosítanunk én, akkor úgy van meghúzva a határ, hogy 50 km plusz fölött számít már ultratávnak, tehát ha valaki mondjuk 46-ot vagy 48-at fut, az még nem ultratáv, de az 50 kilométerhez húzzák meg ezt a lélektani határt, és értelemszerűen egy 2 fős csapatnál azért 100 km fölött szoktak futni. Az, hogy egyébként ki mennyit fut a csapatból, az teljesen a csapatra van bízva, tehát egy 5 fős csapatban előfordulhat olyan is, hogy mondjuk 4-en futnak 5 kilométert, ők összesen 20 kilométert futnak le, és egy fő pedig 191 kilométert fut. De azért általában nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy csapatok általában egyenlő arányba osszák föl egymás között a távot, és természetesen váltanak egy csomó helyen, mert így ez egy picit megkönnyíti számukra a futást.
Gondolnám, hogy mindenkinek a maga felelőssége a felkészülés, de azért az kérdés, hogy valamilyen visszacsatolás felétek, vagy valamilyen beszámolás felétek, mondjuk akár egyéni versenyzőtől, hogy milyen az ő állapota, milyen az ő edzettségi szintje, ez csak ugye a versenybiztonsága szempontjából fontos-e, vagy nagyon-nagyon le van fektetve az, hogy ez mindenkinek a saját felelőssége önmagával szemben?
Ez kőbe van vésve, tehát mindenki úgy tud elindulni, mi azt nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki milyen állapotban van. Viszont azt le tudjuk ellenőrizni, hogy a szintidőnél hol tart. Mi azt szoktuk mondani, hogy a szintidő az adja meg a rangját a versenynek. Tehát az különböztet meg egy futóversenyt egy teljesítménytúrától. Tehát megvan az határozó, hogyha te bizonyos tempónál lassabban haladsz, az egyébként azt jelenti, hogy te már nem vagy futásra alkalmas állapotban. Ami azt jelenti, hogy ha egy csapat vagy egy egyéni versenyző már nem tudja azt a tempót futni vagy kocogni, ami a szintidő teljesítéséhez szükséges, ezt 5 ponton ellenőrizzük, ott ő nem tudja tovább folytatni a versenyt. Lennének olyan versenyzők, akik adott esetben sétálva a végét meg tudnák csinálni, de itt nem ez a cél, hanem az a cél, hogy szintidőmből ebből 31 órán belül te be tudj futni. Egyébként a versenyt egy egész komoly mentős csapat kíséri, akik bizonyos pontokon, hogyha úgy ítélik meg, akkor ki is vehetik a versenyzőt. Előfordulnak olyan szituációk, főleg egyéni versenyzőnél, hogy olyan erős a motiváció, és olyan erős az, hogy ő szeretne tovább menni, de mi már látjuk, a mentős kollégám már látja rajta, hogy ő már nem alkalmas arra, hogy tovább menjen. Ilyenkor természetesen meghozzuk a fájó döntést, és kivesszük a versenyzőt. Erre megvan a jogunk, lehetőségünk, és ez a felelősség a miénk. Ezzel szoktunk kísérni, de nem azért, hogy tönkretegyük az ő versenyét, hanem azért, hogy az egészségét megóvjuk.
Tehát ilyen értelemben nyilván az, hogy elindul, az az ő felelőssége, de az, hogy végigmegy el, Bati, már vállaltok felelősséget azzal, hogy figyelitek, hogy milyen állapotban van.
Igen, a mentősökön egyébként egész nagy hangsúly van, és ez tavalyi év egyik legnagyobb újítása, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az, hogy egy teljesen új irányítási rendszerrel kezdtük el az Ultrabalatonnak a szervezését, ami azt jelentette, hogy a tavalyi évben első körbe 60 darab URH rádió volt kiadva az útvonalra. Ennek a rádióknak az adatai, a helyszíne, a rádió mozgásának a sebessége, az különböző monitorokon figyelhető, tehát ez egy nagyon komoly rendezéstechnikai segítség egy ilyen rádiós rendszer, mert látjuk azt, hogy ki hol tartózkodik, pontosan mit csinál és hogy csinál, és azt is látjuk, hogy hány százalékon van még a rádiójának a töltöttsége. Borzasztó nagy segítség a szervező csapatnak, mind egészségügyi szempontból, mind pedig rendezéstechnikailag az, hogy folyamatosan kapcsolatban tudunk lenni, és érdekességképpen én majdnem ráfáztam ezzel a rádiós rendszerrel, mivel péntek reggel az egyéni rajt előtt nekünk Balatonkeresőn van a szállásunk, és én majdnem elaludtam, és beültem az autóba, bekapcsoltam a rádiót, és bejelentkeztem, hogy Zelcsényi Miklós vagyok, versenyigazgató, hamarosan érkezem, és kérdezték tőlem, hogy hát ki hol vagy, mert 15 perc múlva rajt, és nekem azért illik ott lenni az egyéni versenyzőnek a rajtjánál, és megfordult a fejembe egy pillanatra, hogy hát most egy picit fogok csúsztatni, és már azt mondom, hogy már itt vagyok Füred határába, de aztán valamilyen jó sugallat által bevallottam, hogy srácok, Fürednél vagyok, Füredre megyek, és Füszvönél vagyok, de nagyon nyomom neki, és visszaszólt az irányításról a kollega, hogy óvatosan, mert látjuk, hogy 160-nal mész. Tehát, hogy a rádió az megmutatja azt, hogy te pontosan hol vagy, megmutatja azt, hogy pontosan mennyivel közlekedsz, és azt is egy csomó olyan információt megad. Hál' Istennek, hogy odaértem 3 perccel a rajt kezdet előtt, és egyébként egy borzasztó epikés szívmelengető rajtba volt részem, tehát az egyénieknek a rajtja az mindig egy fantasztikus élmény, de a rádió az tényleg egy óriási segítség számunkra. Egyébként az irányítás az nem csak a rádiókat, hanem az időjárást is figyeli több monitoron keresztül ez a rendszer, és kapunk róla, hogy hol lesz szél, hol lesz eső, hány százalék, hogy eső lesz, tehát nagyon sok olyan információ a birtokunkba jut, ami a rendezést nagyon-nagyon megkönnyíti. Verseny követő meetingen egyébként a kollégáim utána mondták, hogy egyszer nem is értik, hogy milyen nélkül a rádió nélkül, hogy tudtunk eddig Ultra Balatont rendezni, mert olyan óriási nagy segítség, és annyira felgyorsítja és precízé teszi a kommunikációt.
Gondolom, hogy te megcsináltad már többször egyénibe is, csapatba is.
egyéniben még soha, és szerintem nem is fogom, mert ez egy teljesen...
Gondolkodtam ezen a kérdésen, de hát mondom, csak azt mondod, hogy persze már négyszer.
De jó lenne, hogyha ilyet tudnám mondani, de ultrafutónak azt gondolom, hogy borzasztó sok munkát kell beletenni, nagyon sok alázatra és időre van szükség, hogy fölkészülj egy ilyenre. Nagyon kevés olyan Isten áldott a tehetség van, aki kevés munkával komoly eredményt le tud tenni. Tehát számomra most az igazság, hogy egy félmaratonnak a futás is egy komoly kihívást jelentene, de sajnos versenyt szervezni és jó futónak lenni, az nem ugyanaz a szakma.
Jó, én ezt azért kérdeztem, mert hogy ebből következik számomra egy másik kérdés, de hát nyilván azért sok mindenkivel találkoztál, meg évek óta ebben vagy, és hát azért van világszerte nagyon sok verseny, amiben ugye, ugyanúgy, mint itt, 24 órát éjszaka kell futni, és szerintem egy egyszerű, halandó ember számára ez ilyen elképzelhetetlen, hogy hogyan működhet az, hogy 24 órát, 31 órát futni, különböző frissítő pontokat értem, hogy vannak. Létezik olyan verseny, ami ugye Görögországban van, ahol nem tudom én hány, az 246 kilométer, most mondtam valamit, de lehet, hogy nem jót mondtam, de ott például láttam arról filmet, amiben alszanak 5 percet, 10 percet egy házfalának dőlve. Szóval, hogy nem is a fizikai teher elhordozása nekem a kérdésem, lelkileg és mentálisan magadat fenntartani és folyamatosan erre ebben benne tartani, hogy lehet, mi erre neked a tapasztalatod, mit hallasz az emberektől, hogy van erre egy specializált gondolkodás, minden mást kizárnak, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyáltalán lelkileg, sőt, abban a filmben, ez az Ultra című film, egyébként a Simonyi Balázs filmje, szerintem sokan látták, ő például el is mondja, hogy vannak olyan frissítőpontok, amelyeket ő úgy hív, hogy vesztőhelyek, tehát, hogyha oda bemész, és mondjuk most ott lefeksz és kérsz egy masszást, tuti nem tudsz tovább menni.
Igen, a Ultra című film az a Spártatlonról szól, egyébként a Spártatlon sem futottam még meg egyéniben.
246 vagy 267?
246 kilométer, egy nagyon legendás görög verseny. Igen. Roppant ismert és népszerű, ott csapatverseny, nincs csak egyéni verseny, de tény és való, hogy nagyon sok ultrafutó verseny van. Én így szervezői oldalról én azt látom, hogy ezek a sportolók egyik oldalról egy nagyon-nagyon komoly fizikai felkészülésen mennek keresztül, hozzászoktatják a szervezetüket a hosszú igénybevételhez, és ahhoz is, hogy nem csak kondi szempontból állnak készen erre, hanem ízületi szempontból is, mert az ízületeknek azt, hogy folyamatosan futsz és mozgásba vagy, az szerintem az kulcsfontosságú, hogy ezt tud teljesíteni. Egyébként Magyarországon nagyon sok olyan műhely van, és ultrafutó edző is van, például ilyen Marács Zsuzsi is, akinek a tanítványai nagyon jól szerepelnek, és nagyon jó eredményeket tesznek le. Én azt gondolom, hogy ha valaki ultrafutáson gondolkozik, akkor érdemes egy ilyen műhelyt fölkeresni, mert nem egy teljesen egyszerű és specifikus, tehát kap egy olyan felkészülést, egy olyan hátteret, ami által tényleg alkalmas lehet arra, hogy a végén ultrát fusson. A verseny teljesítése egyik oldalról az biztos vagyok benne, hogy fizikai szempontból kell fölkészülni, és ahogy te is említetted a másik oldalról, ezek az emberek fejben nagyon erősek. Tehát ők nagyon jól tudják, hogy miért jöttek oda, nagyon jó képesek, tisztában vannak a saját korlátaikkal, tudják azt, hogy el fog jönni a verseny az a pont, amikor ez baromi nehéz lesz, nagyon fog fájni, nagyon rossz érzések fognak jönni, de ők ezért jöttek, hogy ezeken a határokon túlmenjenek, és ez benne az egészben a fantasztikus, mert itt alapvetően az ultratávoknál, amikor elindulsz ott, egy-két versenyző kivételével nem a többit szeretnéd legyőzni, hanem saját magadat, és ez talán a legnehezebb benne. Viszont átlag emberek nyelvére ezt lefordítva, én nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon bármelyik átlag ember képes egy maratoni táv teljesítésére. Ebbe biztos vagyok.
Igen, te ezt többször hangsúlyoztad már,
de ez munkát kell tenni bele. Tehát ehhez a maratoni távra már úgy tekintenek, hogy úristen, hogy lehetne, még 20-at is, hát dehogy tudnék lefutni, vagy fusson, akinek két anyja van, meg lehet innen is közelíteni, viszont én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen távot teljesítesz, vagy át tudod lépni a saját korlátaidat, és ez legyen akár először egy félmaraton, de meggyőződésem, hogy akár a maraton is elérhető, akkor egy olyan dolgot tesz erre az asztalra, hogy a saját önbecsülésedet, azt egy más szintre emeled. És teljesen másképp fogsz neki menni a hétköznapoknak, mert benned lesz az az érzés, hogy én, apám, én képes vagyok rá. Én ott volt egy nehéz pillanat, de én ott nem adtam föl. Én tovább mentem, én megcsináltam. Én lehet, hogy bele kellett sétálni, lehet, hogy ott nagyon fáj, de összettem magam, és ezek viszont a hétköznapokra egy olyan erőt és energiát adnak, egy olyan tartást, amiért azt gondolom, hogy megéri csinálni.
Látod, én meg ezért hívlak meg legalább kétszer egy évben, mert ahogy te erről beszélsz, az olyan motivációt ad az embernek, hogyha nem is a futást, de valamit lehet, hogy akkor választ, amibe el tudja érni azt, hogy megugorja saját magát.
Nekem volt most az elmúlt időszakban egy nagyon klassz élmény, a barátaimmal tudtam elmenni Tenerifére hegyet mászni, és megmásztuk a Tejde nevű hegyet, ami számomra a csomolunkban 3710 méter magas, és 2005-nél, mivel én aszmás vagyok, ott már nem nagyon volt számomra a levegő, és nagyon nehéz volt, és mindannyian, akik ezt így megmásztuk, öten srácok, azok így utána borzasztó büszkék voltunk magunkra, és a mai napig visszatér, hogy úristen, akkor nagyon rossz volt, és nagyon fájt, és nagyon fárasztó volt, és nem láttuk a végét, és nehéz volt, de amikor viszont lejöttél, akkor azt tudtad mondani, hogy ez most úgy megvan. Így emlékszem, hogy 2700-nál egy ilyen menedékháznál ültünk, és én már nagyon-nagyon el voltam fáradva, és az egyik kedves barátunk, Mizda János megkérdezte tőlem, hogy Muki, hogy vagy? És így fölnéztem rá, és azt mondtam, hogy nem Muki vagyok, hős vagyok. És ez ilyen szállóige maradt köztünk, hogy eljutsz arra a pontra, amikor már magadat is tudod úgy értékelni, vagy azt látod, hogy igen, ez most egy kemény menet lesz, és a srácok is utána azt mondták, hogy először azt gondolták, hogy jó, ez egy sima liba, ez menni fog. Amikor ott 2005 fölött már még mindig fölfele megy, még mindig, akkor már úgy vannak kétségei az embernek, és akkor már egyre kevesebb volt a beszéd, akkor már csak egymás, csak az előtted levőt követted, és baktattál, és tényleg nagyon nehéz volt, de utána viszont mindegyikükbe visszaköszönt, hogy úristen, milyen baromi jó, hogy ezt megcsináltuk, és milyen jó, hogy nem volt könnyű, mert ha valami nem könnyű, akkor arra tudsz emlékezni, és szerintem a futás is így van, hogy muszáj kitűz magad elé célokat. Lehet a cél egyébként a távnak a növelése, vagy lehet a tempónak a növelése is, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó tempóban 5 kilométert lefutni, mondjuk egy magyar atlétikai mezőny tempójába, az egy nagyon-nagyon nagy feladat, de találja meg mindenki magának a megfelelő célt, és akkor ez egy kicsit könnyebb lesz, meg jobb lesz.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Zelcsényi Miklóssal, az NN Ultra Balaton versenyigazgatójával, ami már csak pár hét, ugye? Májusban lesz.
Május első hétvégén ott leszünk a Balcsinál.
Így van, erre készülhet mindenki, az is, aki részt vesz, és az is, aki csak elmegy megnézni. De jövünk vissza még a részletekkel.